Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Természetesen békés, boldog karácsonyt is kívánok, hiszen ez karácsony előtt az utolsó műsor, a mostani szombati egy óra. Úgyhogy karácsonyi hangulatban telik remélem ez az egy óra, és amellett, hogy készülődünk az ünnepekre, azért mindenképpen jó pár érdekes dolgot elmesélek Önöknek. Például azt, hogy miként alapították a Mandarin Oriental szállodát, egyáltalán mi ez a Mandarin Oriental, miért van kettő neve, ugye annak kapcsán, hogy Budapesten a Gellértből Mandarin Oriental Gellért lesz. És aztán mesélek Önöknek arról is, hogy a karácsonyi időszakban most vajon mi a legnépszerűbb úti cél, hova mennek a magyar vendégek, ha egyáltalán mennek valahova, és nem pedig otthon karácsonyoznak, hiszen régen az, hogy karácsonykor ne a nagymamához, nagypapához, vagy apához, anyához menjünk haza, hanem esetleg egy szállodába, az nehezen volt elképzelhető. Ma már azért nagyobb a mozgás sokkal ebben az időszakban. Hát a szilveszter meg olyan, hogy mindig is utaztunk, és ilyenkor aztán azok a szálláshelyek is megtelnek, amelyek alapesetben térre be is zárnak, de azért szilveszterre néha-néha kinyitnak. Úgyhogy remélem, jól szórakoznak majd, és egy kicsit kikapcsolódnak a nagy roham bevásárlás vagy éppenséggel a karácsonyi készülődés közepette. Még mielőtt rátérnék arra, hogy vajon miként karácsonyoznak szerte a világban, és hol ünneplik egyáltalán, hát nagyon sok helyen egyébként függetlenül attól, hogy éppen vallásilag mit tesznek, és hova tartoznak, vagy éppenséggel miben hisztek az adott országban, a karácsonyi vásárlás, meg az ünnepi díszek hangulata, az azért általános lett jó pár helyen, minden kontinensen, még az Antarktiszon is van valami fajta ünneplés ebben az időszakban. Előtte egy érdekességet még azért elmesélek Önöknek, ugye nagyon friss hír az, hogy Mandarin Oriental Gellért lesz a Gellért szállóból, és egy új luxusmárka fog majd Budapestre jönni, ami egyébként azt jelenti, hogy már egyre több nagyon komoly luxus cég jelenik meg a szállodai piacon. Hát ugye a legutóbbi talán a W volt, a W. A W az lényegében egy fiataloknak szánt olyan márka, aminek az alapkoncepciója az volt, hogy akik igényesek, a szépet szeretik, megengedhetik maguknak a luxust, de azért mégse feltétlenül öltőben, nyakkendőben akarnak beállni a recepcióhoz. Tehát nem az az üzletembereknek szánt luxus, amit jó néhány hely képvisel. Tehát nem az a Ritz, mert hogy a Ritzben, hogyha 5 órai teára megyünk mondjuk Londonban, akkor oda bizony kell azért zakó és nem árt a nyakkendő. Tehát ez egy laza kategóriás fiatalosabbnak, fiataloknak szóló szálláshely a W. Csináltak egy ilyet egyébként Los Angelesben, én voltam a Los Angelesiben és a Maldív-szigeteken is ilyen tanulmányút keretében, és hát a Maldív-szigeteki az ugyanazt tudja, mint minden Maldív-szigeteki szálloda, tehát ott nagy csodát nem lehet csinálni, mert vannak a bungalók, van egy sziget, egy szálloda, egy sziget, és amilyen a sziget, nagyjából eldönti, hogy most kellemesen vagy kevésbé kellemesen érezzük magunkat. Többségében kellemesen, mert a szigeteknél gyönyörű türkiz a víz, fehér a homok, és igazából nehéz hibázni. Hát van egy-két olyan sziget, ahol nem minden tengerpart szuper jó, tehát igazából a sziget dönti el azt, hogy milyen a szálláshely, a szálláshelyek nagyjából ugyanolyanok. Ugyanakkor a Los Angeles-hez képest például a magyarországi sokkal színvonalasabb lett. Eleve a Balettintézet épülete egy olyan, ami tényleg mesebeli építészeti megoldásokat rejt, és az új koncepció is megőrizte ezeket az értékeket. Úgyhogy tényleg jobbat tudtunk, mint a világban ezek a márkák. És nem tudom, hogy milyen lesz a Gellért, majd beszámolok Önöknek, állítólag úszóbedence is lesz a tetején, de az kétségtelen, hogy ebben nem vagyunk rosszak. Tehát, sőt, azt gondolom, hogy a világ élvonalába tartozunk, hogy amikor bejön ide egy új márka, akkor nem az, hogy egy közepes kategóriájú lesz a márka. Nézzük meg, hogy honnan is ered ez az egész Mandarin Oriental. Nos, Hugh Burton, egy hongkongi milliárdos üzletember ötlete volt az egész a múlt század 60-as éveiben. Volt Bangkokban az Oriental Hotel, és Hongkongban pedig a Mandarin Hotel. Hugh Burton hozta létre a Mandarin Hotelt, de az Oriental Hongkongban már jóval korábban működött. Egyébként azt az 1800-as évek végén alapították, az épületet legalábbis akkor építették meg, aztán később lett szálloda, és a hongkongi orientált, az pedig 1963-ban nyitotta meg Hugh Burton. 1985-ben olvadt össze a Bangkoki Orientál és a hongkongi Mandarin Hotel, de főleg a hongkongi milliárdos beruházása volt ez, tehát lényegében mondhatni, hogy ha nem is megvette, de lényegében megvette a bangkoki szállodát is. De mi volt az egésznek a lényege? Hát úgy született ez a Mandarin Hotel, ami mondom aztán megvette az Orientált, vagy összeolvadta a Bangkoki Orientállal, hogy látta a hongkongi milliárdos, hogy a szigetre látogató, főleg angol üzletemberek unják már a közepes ázsiai hoteleket, és a londoni elitkluboknak a hangulatára vágynak. Úgyhogy elhatározta, hogy olyan szállodát épített, amely a felső vezetők, az arisztokraták, a luxusra vágyók igényeit elégíti ki. Úgyhogy 1963-ban átadták a hongkongi Mandarin Hotelt. Páratlan panorámá jellemezte akkor, és nagyon magas épületek számított. Hát azóta már én voltam szintén egy tanulmányozó, egy légitársaságnál éppen a business osztályokat teszteltem, és ez egy nagyon jó szakma egyébként, de akkor eljutottam ide, és mellette jobbra-balra van két közeltávol hasonló épület, ami hasonló magasságú. Az egyik a HSBC banknak az épülete, az ugye a Hong Kong Shanghai Bank Corporation, hatalmas, óriás megabank, de tőle nagyjából olyan 3-400 méterre ilyen óriás felhőkarcolók vannak, és jóval magasabbak már a Mandarin Orientálnál, de még így is pazar a panoráma, mert hát vannak azért kisebb épületek is, úgyhogy Hongkong arculata elég fura, mert vannak ilyen két-három emeletes épületek, szentélyek, templomok, ugye több vallás is itt megjelenik, vannak kisebb épületek, aztán mellette egy óriási felhőkarcoló, aztán megint egy kisebb, szóval rengeteg fajtaféle épület van. Úgyhogy a Mandarin Orientál most már nem tartozik az igazán magas épületekhez, de azért még így is pazar. Lényeg a lényeg, hogy megnyitották 63-ban a Mandarin Hotelt, és tényleg jöttek az arisztokraták, az angol üzletemberek ide, annyira megkedvelték, hogy ki kellett bővíteni az épületet. És hát ugye Hugh Burtonnak volt még egy nagyon-nagyon jó megérzése, hogy hát kell valami elitklubot csinálni, valami hatalmas buli helyet, ahol tényleg a gazdagok szórakozhatnak, és akkor létrejött a Captain's Bar, ugye a kapitány bárja, a legfelkapottabb találkahely lett Hongkongban a 60-as években, úgyhogy az 1968-ban már azt mondták, hogy hát ez maga a csúcs, ami Hongkongban létezhet, olyan jó volt a hangulat ennek a bárnak. És aztán a Captain's Bar után megnyitották a tetején a kikötő éttermet, a Harbour éttermet, és egy nyitott medencét is csináltak. Aztán először a hongkongi Mandarin Hotelben volt a Művészetek Fesztiválja. Ez aztán nagyon híres fesztiválán nőtte ki magát, és tényleg csodájára jártak. Ide jártak kávézni a helyi előkelőségek. Tehát tényleg a Mandarin Hotel volt az, ami a társaság élet központját jelentette Hongkongban. Ez ment egészen az 1980-as évekig, és hát annyira jól működött, hogy elhatározta a tulajdonosi kör, a tulajdonos üzletember, hogy a Bangkoki Orientált is megszerzi, és hát ezt a fajta márka koncepciót oda is kiterjeszti, mert hogy ott nagyon régóta volt már szálloda, arról is mesélek mindjárt. Minden esetre 85-ben összeolvadt a Bangkoki Orientál és a hongkongi Mandarin Hotel. Ettől kezdve mindkét szálló mindkét nevet viselte. És hát most is úgy működik, hogy vannak a Mandarin Orientál hotelek, ugye a Mandarin Orientál Hongkongban a legrégebbi, meg a Mandarin Orientál Bangkokban, ez a két ősi Mandarin Orientál, és hát a márka nevet meg átvették azóta már több más Mandarin Orientál hotelek, és azok kaptak egy plusz nevet, tehát mondjuk ez nálunk lesz a Mandarin Orientál Gellért. És a jellemző az, hogy kitalálták azt is, hogy legyen wellness például. Elsők között ugye az ázsiai szállodák közül ötvözték a klasszikus kínai gyógymódot az ázsiai masszázs kultúrával. Tehát a kínai gyógyászat olyan híres, hogy Szingapúrban gyakorlatilag rengetegen azért járnak, mert szerették a kínai gyógymódot élvezni, és itt tényleg magas szinten nagy komoly kórházakban űzik ezt, és könnyű bejutni ugye Szingapúrba. Úgyhogy Szingapúr nem csak a Bangkok fővárosa, már az ázsiai Svájc, sokan ezt mondják, hanem ugye a gyógyászatnak egészségközpontja is, és hát az ázsiai masszázskultúra az meg közismert, és akkor egyébként a táj masszázskultúra, a kínai gyógymód nagyjából mind megjelent itt a wellness szolgáltatások között a Mandarin Orientálban 85-től, és hát ez működött. Most ezt még vegyíteni akarják majd a helyi masszázs kultúrával, meg a, ugye itt például a gyógyvízzel, úgyhogy lesz kínai gyógymód, ázsiai masszázs, magyar gyógyvíz, hát azt dolgozza fel, aki tudja. Úgyhogy nagyon érdekes a Mandarin Orientál története, mert ez egy történelmi hotel, vagy hotellánc, és a szobák berendezése eredetileg is modern volt, és rendszeresen cserélték Hongkongban, plazma tévé, fényvető található a mai napig a hongkongi Mandarin Orientálban. Vannak úgynevezett tanulószobák, amelyek 32 négyzetméteresek, kilátással Hongkong utcáira, és 8 különböző típusú lakosztályból lehet választani. Úgyhogy bőven van gondolkodnunk idő, hogy most éppen mit csináljunk. A Mandarin lakosztály az 292 négyzetméteres. Az épület tetején pedig különleges, tökéletes panoráma van szinte, mert hogy Hongkong belvárosát is lehet látni, és a kikötőt is lehet látni. Az éttermek közül a rózsaszínű asztalokkal és rózsafa díszekkel berendezett Man Wa a legérdekesebb, mert a legszebb kínai vendéglőnek tartják. Az exkluzív klasszikus helyek kedvelői pedig a Pierre étteremben vacsoráznak, a legfelkapottabb pedig hát most már évtizedek óta a Captain's Bar. De Hongkongban egyébként is a lenyűgöző az éjszakai élet, úgyhogy a kínai szokások keverednek az angol hagyományokkal. A lakosság 95%-a durván kínai, a többiek ugye angol, angolból van a legtöbb, de vannak amerikaiak, németek is. Érdekes egyébként, hogy rövid idő alatt megtízszereződött az itt élők száma, és 45-ben 600 ezeren laktak a szigeten, aztán már 7-8 millióra növekedett ez. 1842-ben az ópiumháborút követően elfoglalták a szigetet az angolok, és 1949-ben a kínaiak ugyan katonai erővel képesek lettek volna visszafoglalni, de nem tették, mivel hogy Nagy-Britannia nem ismerte el Tajvant, és ezt pozitív gesztusként értékelték, úgyhogy nem foglalták el Hongkongot. 1997. júniusában került vissza a sziget Kínához. Közös a hadsereg, a diplomácia, ugyanakkor Hongkong önálló jogrendszere megmaradt, a hivatalos pénz a hongkongi dollár, a közlekedésben pedig továbbra is a balra tarts érvényes. Hogyha valaki a Mandarin Oriental Hongkongba ellátogat, akkor kirándulni érdemes, a közeli dolgokat felkeresni. Ilyen érdekes dolog például a helyi botanikus kert, de van a Buddha kolostor is a hírességek, nevezetességek között, és az Oceániárum az még nagyon érdekes. A szórakozni vágyók pedig felkereshetik a 2005-ben nyílt Disney parkot. Ez Rantau Islanden van, ami egy külön kis sziget, de külön metróval el lehet ide jutni. És hát a város lakói a karate mesterekre nagyon büszkék, mert hogy Bruce Lee is itt született Hongkongban, meg Jackie Chan is itt született, úgyhogy karatésból van bőven. Tehát ugye az egész mesének az volt az apropója, amit most elmondtam önöknek, hogy a Mandarin Orientál mi is tulajdonképpen. Tehát ez volt a Mandarin Orientál hongkongi részének története, de van egy bangkoki lába is a Mandarin Orientálnak, mégpedig már 1876 óta, mert hogy a Chao Phraya folyó partján épült egy meseszép szálloda. Egyébként szerintem Bangkoknak ez a legjobb szállodája, bár nagyon sok hotel van. Én rengetegszer jártam Bangkokban, csoportokat is hoztam ide sokszor. Lényegében az első generációsok közé tartozom, ugye, hogy kik mennyire kedvelik, szeretik, látogatják Tájföldet, generációs hullámokat különböztettük meg. Az első generációs, a klasszikus tantúra időszak, még a Harci Tiborféle chartergépekkel a 90-es évek elején. Hát az első chartergépekről még a filmet én készítettem, amikor úgy volt, hogy majd jönnek ide a magyar turisták, és hát jöttek is magyar turisták, aztán utána volt még egy hullám a 90-es évek végén, 2000-es elején, és a harmadik generációs pedig, aki 2010 körül után kezdte Tájföldet megszeretni. Hát aztán a koronavírus járvány ezt visszavetette, úgyhogy most egyelőre negyedik generációs nagy hullámról, meg állandóan ide látogatókról, meg kiköltözőkről nem tudunk beszélni, de ilyen három generációt különböztettük meg a tájföldre látogató, és akár életvitelszerűen itt élő magyarok közül. Hát minden esetre rengeteg-rengeteg programot szerveznek egyébként itt élő magyarok is. Hát a Mandarin Orientál Bangkokban szerintem tényleg a csúcskategória, és bár hogyha valaki csúcskategóriának azt tartja, hogy van egyfajta történelmi patinája, és mellette pedig jó az elhelyezkedése, és hát azért ennél mondjuk van jobb helyen lévő szálloda. Ugye a Sukhumvit Road környékén vannak jobb szállodák, vagy a Central World-nek a szállodája is olyan, hogy azonnal mindent elérünk. Itt a Mandarin Orientálnál még a magasvasúthoz, a BTS-hez egy kis hajó viszel minket ingyenesen, egy gyönyörű látványos hajója van a szállodának, de hát el kell, hogy vigyen ahhoz, hogy mondjuk közlekedni gyorsan tudjunk. De azzal együtt azért, hát amikor épült, akkor még jó helyen volt, ugye? A Chao Phraya folyó az Bangkoknak a Dunája idézőjelesen, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy ez látványos legyen már akkoriban is. Ami érdekes, hogy vannak tavirózsák a szállodában, gyönyörű kert, azért ez ritka a Bangkok betonrengetegében. Érdekes az, hogy mennyire keményen dolgoznak itt a szállodának a munkatársai, hát nálunk is egyébként, tehát a szállodából tényleg dolgozni kell, de ha valaki olyan szerencsés itt Bangkokban, hogy az Orientál szállodában dolgozhat, akkor akár egy hatalmas családot is el tud tartani belőle, mert jól keresnek, de kőkeményen nagyon-nagyon sokat kell dolgozniuk. Hát ezt mesélték, amikor itt jártam ilyen tanulmányúton, és hát speciális helyi ételek, mágikus illatok jellemzik az itteni szállodát. Ugye meséltem önöknek, hogy a tulajdonosok első szállodája az ugye a Mandarin volt Hongkongban, aztán az Orientálban tulajdonképpen összeolvasztották 1985-ben, de 1974-ben már részesedést szereztek egyébként benne, és aztán 85-ben meg egyesítették, tehát azért hosszabb volt ez a folyamat, de a szálloda kertjét meghagyták, és akkoriban is olyan volt már, mint manapság, egy buja trópusi őserdőhöz hasonló, orchideákkal, pálmafákkal, páfrányokkal, rengeteg ezotikus növényel, a kertben pedig két ketrezbe zárt beszélőmadár is van, és a tajnyelven köszöntik a látogatókat a papagájszerű madarak. Azért mondom, hogy papagájszerűek, mert igazából nem annyira papagájhoz hasonlítottak, de hát beszélni minden esetre tájul tudtak, és hát remélhetőleg tájul. Érdekes az, hogy az Orientálnak van a legnagyobb BMW flottája a szállodák közül. Hát van olyan szálloda, amelyiknek a legnagyobb Rolls-Royce flottája van, meg egyebek, meg legnagyobb Maybach flottája, de a BMW-ből állítólag az Orientálnak van a legtöbb, 35 darab luxus limuzin. Hát ezeket persze mindig cserélni kell. Érdekes egyébként, hogy ezek a német autók, a luxus kategóriába tartozó autók, ezek Tájföldön nagyon népszerűek, a leggazdagabb emberek ezzel járnak, mert olyan magas rajta a vám, jóval magasabb, mint mondjuk a távol-keleti autók esetében, hogy tényleg aki ezt megengedheti magának, hát az aztán tényleg komoly ember lehet. Egyébként érdekes, hogy a táj kormány is például német autókat használ hivatalos autóként főleg. Az Orientál szobái nagyon igényesek és gyönyörűek, és hát persze a modern eszközöket, meg a technikai eszközöket azóta már mind beépítették. 4 évente kell felújítani, mondta a menedzser, hogy hát 4 év az, ami után mindig van egyfajta frissítés, és azért, hogy a vendégek a lehető legkevesebbet vegyék észre a munkálatokból, mindig az történik, hogy így részleteket újítgatnak fel, amit felújítanak, ott lefüggőzik, vagy akár egy nagyon komoly paraván válaszfalat odahúznak, úgyhogy lényegében így történik, és hogyha a liftek közül van, amelyiket mondjuk a felújítás miatt például csak részletesen tudnak működtetni, akkor odaállítatnak akár a kiszolgáló személyzetből pár embert, és kaviárt meg rákkoktélt adnak nekik, hogy amíg mondjuk a lifttel mást kell vinni adott esetben, akkor azt meg tudják oldani, mert hát vannak nyilván személyzeti liftek, vannak teherliftek is, de vannak olyan dolgok, amelyek esetében szinte minden liftet használni kell. Úgyhogy érdekes egyébként, az Orientál lakosztályai közül talán a legjobbak azok, amelyeket az elmúlt században itt megszállt híres írókról neveztek el. Az egyedileg kialakított lakosztályok mindegyike 100 négyzetméter körüli, és minden nap friss virágok várják a hazatérő vendégeket. Hát ahányszor visszajöttem, mindig volt gyönyörű, friss virág, tényleg drága, mesés virágok, pazar virágok. És hát mindegyik lakosztályhoz tartozik előszoba, öltözőszoba és Viktória korabeli stílusban kialakított fürdőszoba is. A Konrád lakosztályban baldahinos az ágy, és tágas terasz is van itt, a buja trópusi kertre lehet az ablakból látni. Aztán a drámaírókról elnevezett lakosztályok meg a drámaírók személyiségét tükrözik állítólag. Hát ezt annyira nem tudom igazolni, hogy így volt vagy nem volt, mert nem nagyon ismerem a drámaírók személyiségét, így, vagy meghalt drámaírók személyiségéről. Néha olvasgattam ugyan, amikor magyar szakos tanulmányomat folytattam, de hát azért nyilván ide kell fantázia. Minden esetre például a selyem tapétával borított falak között tájmintákkal ékesített ágyat találunk, hát hogy ez hogy jön össze a drámaíró személyiségeihez, azt nem tudom. Hát annyi, hogy a melyik író pipázott, ott pipák vannak a lakosztályban, hát nagyjából ennyit a személyiségről. Minden esetre azt kell mondanom, hogy azért vannak olyan lakosztályok, amelyeket így tudjuk értelmezni mi is, annak a hangulatát, például a Siam, ugye hát ahogy a tájok hívják Tájföldet, meg a régi név is, 2 hálószobás lakosztály és észak-tájföld hangulatát adja vissza, a falakat például tikfa borítja. És hát persze, mint Tájföldön szinte mindenütt, ebben a szállodában is a turisták a tájmasszázs örömeinek hódolhatnak, úgyhogy nem kell megijedni egyébként a hagyományos tájmasszázstól, mert nem összetévesztendő az erotikus testmasszázzal. Minden esetre megropogtatják a vállunkat, és néha még a hátunkon is végig sétál néhányszor egy masszőr vagy masszőr hölgy, és hát persze van olajos masszázs, meg mindenféle más lábmasszázs, arcmasszázs, sorolhatnám tovább. Nagyon igényes az itteni masszázs, és hát persze jó drága is. Azt kell mondanom, hogy valóban a Mandarin Oriental egy olyan exotikus, de nagyon-nagyon kedvelt, főleg az ázsiai turisták körében kedvelt lánc, hogy szerintem mindenképpen egyedi és érdekes. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy majd Budapesten milyen lesz a Mandarin Oriental. A magyar turisták közül egyébként a dél-kelet-ázsiai úti célok közül Tájföld továbbra is rendkívül kedvelt most a karácsonyi időszakban is. Voltak régen a chartergépek időszakában olyan túrák, amikor itt lehetett karácsonyozni, tehát azért a dél-kelet-ázsiai karácsony az abból áll, hogy a bevásárló központokban is hatalmas fenyőfák, műfenyők vannak, meg karácsonyi hangulat, meg karácsonyi zene, persze az amerikai karácsonyi zene megy itt is, meg a szállodákban is karácsonyi díszeket találunk, hát nagyjából ennyi, és sokszor még a karácsony időszakban is nyitva vannak a boltok, tehát vásárlás, ajándékozás, egy kis hangulat, és nagyjából ez. Ugye Hongkongban azért keresztények is élnek, itt valóban az ajándékozás szokása is megvan, meg az angol puding, mint karácsonyi finomság, még azért rákerül az asztalokra. Bangkokban is, ha karácsonyi ünnepség van, akkor azért hát a betlehemes ábrázolásokkal nem találkoztam, de karácsonyfával, meg rénszarvason repülő télapóval, vagy Mikulással, azzal annál inkább, meg nagyon sok karácsonyi Disney zenével, ez azért megragadt bennem, és Hongkongban volt olyan, hogy műhó esett például a Dao Islanden, és akkor az attrakcióhoz tartozott, hogy nem csak szép zenét hallottuk, hanem az egyik szórakoztató parkban így a téli hangulatot próbálták érzékeltetni azzal, hogy műhó esett az égből. Hongkongban egyébként kis zokni formájú papírkára kellett felírni a kívánságokat, és azt egy falra lehetett rakni, és akkor reménykedhettük abban, hogy majd az ajándékhozó, ami az északi sarkörről érkező rénszarvason Rudolf vezényletével jövő Mikulás, az majd hoz nekünk ajándékot, és a zokniban, a hatalmas méretű zokniban hoz ajándékot. Tehát itt azért ezek a brit hagyományok, amerikai hagyományok jelentek meg Hongkongban, főleg így a nagy ajándékhozás közepette, úgyhogy ez is érdekes volt, és akkor ezt mindenki ott kifüggesztett egy hatalmas falra, és akkor hát reménykedett abban, hogy a vágyait majd beteljesíti az ajándékhozó, és tényleg megkapja azt, amit a kis zoknira fölírt, már papírzoknira. És a papírzoknit egy kis tűvel, ilyen kis kitűző tűvel a falra rakta az illető, aki szeretett volna valami ajándékot, tehát a gyerekek természetesen főleg. Néha azért a felnőttek is ugye játékosan raktak ilyen kis papírzoknit arra a nagy ajándékfalra. De hát roskadásig megtelnek ilyen Ázsiában az üzletek, tehát ott azért a karácsonyi időszak a vásárlásról is szól. A karácsonyi vásárok hangulata azért korán sem olyan, mint a német vásároké, ahol kapjuk a karácsonyi finomságoktól kezdve a kolbászt, meg egyebeket, meg a forralbort, meg a sültgesztenyét, és sorolhatnám tovább, és a megszokott díszeket, meg a gömböket. Hát itt igazából mindent kapunk, tehát elektronikai cuccokat épp úgy, mint ruhaneműt, meg számos más vadonatúj terméket, és még az egyik legluxusabb márka volt előtt is karácsonyi akciót hirdettek, és hatalmas sorok álltak ekkoriban, ezt tapasztaltam. Arról már hallhattak a műsor első felében, hogy a Mandarin Oriental szállodában, Hongkongban, vagy éppességgel Bangkokban milyen a hangulat karácsonykor, és hogy Ázsiában is bizony az üzletekben azért jó pár helyen, főleg a turista központokban ott van a műfenyő, a karácsonyi díszítés, a télapó, a szánok, a repülőszánok és az egyéb hasonló installáció, vagy éppen Hongkongban, Lantau Islanden ott van a kívánságlista a Mikuláshoz. Makaóban is egyébként a főtéren egy nagy karácsonyfa van, csillag van a tetején, és természetesen a kigyót jelképező boa is, meg mindenféle egyéb díszek is ott helyet kaptak. Tipikus görög karácsonyi szimbólum pár helyen a feldíszített hajó, és le lehet fotózni a fényárban pompázó vitorlás hajót. Svájcban mesevillamos jár, Berlinben pedig mézes kalácsokat épp úgy fotóztam, mint ahogy kipróbáltam a lekváros lángost, mert a bécsi karácsonyi vásárban is árusítottak lángost, és édeset is, ami nekünk elég furcsa, de itt azért van ilyen is. Brüsszelben még a csipkeverő asszony is ilyen Mikulás lebernyeget visel, és általában a pisilő kisfiút is felszokták öltöztetni, természetesen a karácsonyi időszakban valamiféle Mikulás ruhát vagy piros jelmezt szokott viselni. Finnországban pedig Lapföldön, Mikulás falván Jolopukki és Jolomuri, azaz a Mikulás és feleségének hivatalos hazájában fogadják ilyenkor a vendégeket. Annyit azért érdemes tudni, hogy persze a 30-as évek végét követően jött az ötlet, hogy hát ha már a sarkkörről, meg Finnországról jön a Mikulás, akkor legyen egy Mikulás falva is, úgyhogy Lapföldön, Rovaniemi külterületén be is rendeztek egy Mikulás otthont, ahol a postán például december elején, vagy bármikor az év során feladhatunk egy lapot, és majd az decemberben meg is érkezik a Mikulástól oda, ahová címeztük. Van egyébként étterem is, ki vannak világítva színes lámpionnal azok a részek, ahol húzódik a sarkkör, és mellette pedig ellátogathatunk a Mikuláshoz. Én is elmentem egyébként egy ilyen kis túrára. Régen még különjáratú repülőgépek is, amikor még volt malév, jártak ide, és egy párnapos túrán részt lehetett venni. Rénszarvas szánon, meg Husky szánon is lehetett ott a közelben szórakozni. És hát a Mikulással való találkozás az valami olyasmi volt, hogy ugye egy több emeletes épületről van szó, órák ketyegnek, így a végtelenség érzetét kelti az egész, jobbra-balra hatalmas órainstallációkat lehet látni. Tényleg volt egyfajta misztikus hangulat, és aztán, amikor a második szintre, a falépcsőn felkapaszkodtam, akkor lehetett látni, hogy itt kivetítő mutatják, hogy a Mikulással éppen kitalálkozik, és akkor mit csinálnak, és láttam azt is, hogy azért énekelnek neki, meg táncolnak is néhányan. Hát gondoltam, hogy ha ezt kivetítőn nézik, hogy én miként csinálom, azzal szerintem senki se jár jól, úgyhogy inkább disekedtem egy kicsit a finn nyelvtudásommal a Mikulásnak, bár hát nem túlságosan sokra emlékszem még, de azért arra, hogy minne olen unkarilainen uliapira szopiszkelie, meg ilyesmikre, igen, hogy magyar egyetemista vagyok, segítsetek, és egyéb fontos dolgokra. Úgyhogy az biztos, hogy önmagában a találkozó Mikulással egy élmény lehet itt az északi sarkörön, a Fülhegyen, bár hozzáteszem, errefelé az ajándék, amit kaptak a gyerekek, az főleg a finn fűszeres keksz. Egyesek szerint a mézes kalácshoz hasonlítható, hát végül is hozzá lehet hasonlítani, csak éppen a mézes kalács az jobb, szerintem legalábbis, mert hát nyilván ez véleményes, lehet, hogy a finneknek a másik ízlik jobban. Érdekes egyébként az is, hogy Hollandiában is van ugye ajándékhozó, ott gőzhajón érkezik fehér lovával, amigóval, Spanyolországból, mert hogy onnan hozták a gyarmati árut, és gyakorlatilag december elején jön az ajándékhozó Mikulás. Oroszországba meg a fagyapó érkezik, a Trojka nevű fehér lován január 1-én, és lényegében utána ugye január 6-án van nagy ünnepség még, és sajttortát, kuglófot, meg mézes puszerlit esznek. Az, hogy zoklikat tegyünk, az ugye lényegében a brit szokás, és a karácsonyi fa alá kerülnek a nagyobb ajándékok, és Mikuláskor pedig az oktiba a kisebbek, de van, ahol minden az oktiba kerül, meg a karácsonyi fa alá, és csak egyszer jön. Tehát igazából, amikor valaki egyszer írta nekem, hogy de hát nem tudom én, Norvégiában nem is úgy van a Mikulás nap, ahogy meséltem, de minden igaz. Tehát ahogy önök megélik, úgy van. Tehát néha még egy családban is eltérőek a hagyományok, mert hogy az apuka innen származik, az anyuka onnan, hát nálunk is mindig december 5-én szokott jönni a Mikulás, és máshol meg december 6-án reggel, nekem december 5-én este, és akkor emiatt aztán a gyerekeimnek is december 5-én este érkezik a Mikulás. A másik oldalon pedig, hát ugye valahol nem is a Mikulás érkezik, van, ahol később jön az ajándékhozó, ugye karácsonykor rálunk Jézuska jön, valahol a jó boszorkány hozza, ugye Olaszországban például az ajándékokat befana a jó lelkű boszorkány, vízkeresztkor január 6-án, és hát Olaszországon belül is, meg akár Magyarországon belül is sok-sok hagyomány létezhet, sok-sok elképzelés létezhet. Mindenki, ahogy megéli ezt, ahogy az ottani ajándékhozó hozza, az helyes. Tehát itt sem egy autentikus dolog. Itt azért a szokások, a hagyományok keverednek, miként az egész világon megjelennek bizonyos toposzok. A rossz gyerekek van, ahol virgácsot kaptak, de van például, ahol széndarabokat kaptak. Vannak jellemző karácsonyi érességek, bizonyos régiókban is eltérhettek, ezek nem feltétlenül országspecifikusak. Mondok néhány példát. Karácsonyi érességek közül például a panettone, meg a mandulás keksz Olaszország egyes területeire jellemző. Akkor a szárított lencsét már elkezdik ajándékozni néhány helyeken karácsony után, mert hogy az új évre majd a szerencsét hoz. Úgyhogy ilyenek is vannak. Aztán Izlandon például december 12 és 24 között jó néhány településen egyesével érkeztek meg a hegyekből a karácsonyi srácok, ugye, és hát egyébként 13 ilyen ajándékhozó helyettesíti a mi ajándékhozónkat, és hát a rosszak itt nem szenet vagy virgácsot kaptak, hanem krumplit. És aki krumplit kap, az is jól jár azért, mert a krumplit is akár meg lehet főzni és meg lehet enni. Ausztráliában karácsonykor jellemzően műfenyőt díszítenek fel, és az ünnepi ételt a tengerparton fogyasztják el a nyári hőségben, az ünnepi vacsora desszertje pedig sok helyen Ausztráliában a lángoló puding. És érdekes az, hogy a kenguru háton kengurugoló, vagy már nem azt mondtam, hogy lovagoló, de hát végül is ez is helyes lenne. A Ausztrál Mikulás az egy gyakorta előforduló ábrázolás, és hát itt is azért a puding az elterjedt, de hát Ausztrália is olyan, hogy nagyon sokfajta helyről érkeztek ide, akik beköltöztek, és hát tartják a saját hagyományokat legalábbis részben. De egyébként pedig karácsony táján még szörföző, ajándékhozó, piros lebernyeges figurákat is lehet látni, például Sydney környékén, úgyhogy sok minden előfordul. Dél-Afrikában is, hát ott aztán tényleg nagyon-nagyon vegyesek a hagyományok. A látogatáskor általában díszes csomagolópapírba csomagolt ételeket és italokat szoktak egymásnak adni, tehát ott az ajándék az tipikusan étel a településeken, és nagyon alaposan becsomagolják. Hát az is érdekes, hogy hát régen ugye főleg a búr hagyományok miatt, ahol Fekete Péter is ott volt az ajándékhozók között, nem csak a Mikulás, hát itt is elterjedt az, hogy hát Fekete Péter hozza a gyerekeknek az ajándékokat jó pár dél-afrikai településen, hát most már ugye ezt a hagyományt nem azt mondom, hogy törölték, de legalábbis sokan támadják. De hát ez más kérdés, ebbe nem is akarok belemenni. Új-Kaledóniában pedig nagyon érdekes volt, hogy a karácsonyi időszakban ilyen piros Mikulás ruhába öltözött lányok kezdték el osztogatni a csokoládéval bevont és a töltött cukorkát, és hát így kedveskedtek azoknak, akik ebben az időszakban ide utaztak, úgyhogy ez is meglehetősen érdekes volt. De szerte a világban jó pár helyen, még hogyha más vallásról is van szó, azért a karácsonyt valamilyen féle módon megünneplik. Sokszor nem is tudják, hogy mi miért van, hát nem is kell feltétlenül tudni, de ajándékot valaki hoz, az ajándékhozó az lehet mindig más. Japánban például van egy olyan ajándékot hozó istenség, amelyik minden gyereket jól lát, mert hogy hátul is van szeme, és tudja, hogy jól vagy rosszul viselkedett, és hát akkor fog meglepetést hozni, hogyha jól viselkedett az illető gyerek, úgyhogy ilyen is van azért. Gyakori az, hogy narancsot, diót, szaloncukrot kapnak a gyerekek, ha jól viselkedtek, és hát a szaloncukor az pedig ugye hát Magyarországon rendkívül kedvelt. Az én anyukám is úgy készítette a szaloncukrot, hogy saját maga kivágta szépen a fényes papírt, meg kivágta a kis ilyen kreppapírt is, mellette gyönyörű díszeket csinált, és maga csomagolta, maga készítette a szaloncukrot. Hát ma már persze a boltban vásárolják nagyon sokan a szaloncukrot, meg hát van, amit a Jézuska hoz, ugye, de azzal együtt tényleg speciálisan a magyaroknak a területre jellemző, de önmagában ez a fajta édesség francia területről érkezett Közép-Kelet-Európába eredetileg állítólag. A különböző csokoládékból talán decemberben fogy a legtöbb az egész világon egyébként, és hát a karácsonyi faállítás pedig tényleg annyira elterjedt, hogy mondom, Dél-Kelet-Ázsiában is jó pár helyen állítanak műfenyőt. Ezüstszínű műfenyőket láttam például Bangkok utcáin, de Sankhajban, Pekingben, Hongkongban is előfordulnak ilyenek, és bőven van ezekből. Meg hát természetesen a zene, főleg amerikai karácsonyi zene az, ami meghódította a világot. Egyébként nagyon érdekesnek tartottam, hogy kérdezték tőlem, hogy mi az, ami mindenhol van a világon. És hát vannak persze univerzálék, amelyek hasonlóak az egész világon. Például, hogyha a levélre bélyeget ragasztunk, akkor elviszik, és akkor valahova kézbesítik, tehát vannak ilyen toposzok, de például az, hogy piroson megállunk, a zöldön meg átvegyük, ez is olyan, hogy általában igen, de például New Yorkban mondjuk, vagy jó pár amerikai városban, hogyha elindulunk, akkor az nem feltétlenül zöld meg piros, hanem mondjuk narancssárga meg zöld, meg van az, hogy narancssárga figura lépked például, amikor megjelenik a lámpán a jel. Tehát még csak ez sem mindenhol jellegzetesen jelen van. Sokan azt mondják, hogy hát mindenhol van a világon Coca-Cola. Ez egyébként nagyon érdekes az, hogy még az Egyesült Államokkal meglehetősen ellenséges viszonyban lévő helyeken is sok helyen lehet kapni valami fajta kólát. Hogyha nem is Coca-Colát, de legalábbis a helyi utánzatot. Úgyhogy még Kubában is lehetett ilyenhez jutni, vagy akár az Észak-Korea a határán lévő ilyen kis demilitarizált övezetben is vannak üdítők, tehát tény és való, hogy az tényleg meghódította az egész világot, de amire szerintem még inkább mondhatjuk azt, hogy jelen van az egész világon, még inkább, mint a nagy üdítőit a gyártónak a terméksora, az a zene, az amerikai zene. Tehát az amerikai zenét épp úgy hallottam a különböző kis-ázsiai országokban, Afrikában, Ázsiában, Ausztráliában, még az Antarktiszon is, tehát a nagy slágerek, a nagy amerikai slágerek, az amerikai zene, az tényleg letarolta a világot. Tehát függetlenül attól, hogy éppenséggel ki mit gondol az Egyesült Államokról, szereti, nem szereti, rajongó, nem az, attól függetlenül a zenét azt vagy mindenki szereti, vagy legalábbis hallgatja, tehát még akik egyébként más gondolnak a világról, vagy máshogy gondolkodnak, azok is az amerikai zenét azt hallgatják. Hát nem persze nyakló nélkül, de az igazán nagy tipikus slágereket. És ez a karácsonyi zenékre is igaz, hogy nálunk ugye azért klasszikusan a Stille Nacht, ugye az osztrák, a német hagyomány van jelen, de azért megvannak az amerikai zenék is. Hát Ázsiában meg csak az amerikai zenék vannak meg, és akkor azt hallani mindenhol, hogyha elmegyünk egy turista központban, és ott töltjük a karácsonyi időszakot. Az biztos, hogy Észak-Amerikában egyébként a Santa Claus repülő rénszarvas szánon érkezik az északi sarkról december 25-én reggel, és a kéményen átlopózik be a lakásokba, a házakba, és ajándékként nagyon sokszor ilyen cukorrudacskákat rejt a gyermekek zokniába, ilyen kendiket, és hát ezt tipikusan mindenki fogyasztja a karácsonyi időszakban az Egyesült Államok legtöbb városában, még akkor is, hogyha egyébként eltérőek a hagyományok. Érdekes az is, hogy a világban milyen karácsonyfa díszek vannak. Hát ez a gömb díszítés, ez mindenhol elterjedt. A gömb az almát jelképezte, mert hogy az élenkert almafájáról mesélt gyermekeknek Luther Márton, és amikor ezt illusztrálni akarta, akkor egy fenyőfát mutatott, és a fenyőfára tett vagy egy almát, vagy egy valamilyen gömböt, és akkor úgy mesélt el a többieknek, úgyhogy lényegében a gömb az almát jelképezi, a boa, meg az ilyen kis arany, meg ezüst díszítés, az pedig a kígyót. De hát most már ezek elterjedtek az egész világon, de vannak egészen egyedi díszek, fenyőtoboz például sok helyen jelen van, a kis mini italos üveg pedig főleg a skandináv országokban van jelen, nálunk meg a szaloncukrok azok, amelyek jellegzetesek. Van, ahol patkóformákat is felaggatnak a fára, és valóban csak a fantázia szab határt jó néhány helyen. A fenyőfák is érdekesek vannak, mondom, hogy nagy divat az ezüstszínű meg az aranyszínű bűfenyő Ázsia jó pár helyén. Hongkongban pedig olyat láttam, hogy ilyen Mickey Eggeres fenyőfát, és azzal is lehetett fényképezkedni. Úgyhogy vannak olyan csodák, hogy tárfa marad a szánka, hogy milyen dolgok léteznek így a világban. Egyébként Németország az, ahol a karácsonyi hagyományok tényleg olyanok, hogy leginkább nem azt mondom, hogy közel állnak hozzák, hanem hát onnan vettük át nagyon sokat, és ebben a tényegében a miénk is onnan fejlődtek, onnan alakultak ki. Franciaországban ehhez hasonlóak egyébként a karácsonyi hagyományok, Észak-Amerikáról már meséltem. A Finnországban pedig egy kicsit ugye felültek arra a vonatra, ami azért elvitt Mikulásfalvára, és Jolupukki sorsát egy picit befolyásolta persze az Egyesült Államokban élő hiedelme is. Oroszországban fagyaporról már meséltem, meg Afrikáról is nagyon sokat, de összességében bárhol menjünk a világban, tehát vannak olyan helyek, ahol a karácsonyi időszakot nem feltétlenül ünneplik, vagy a karácsonyi időszak más napra, más dátumra esik, de ahol nem tudnak róla egyáltalán, hogy hú, hát ilyen van, hát olyan szerintem alig-alig van a világon, ha egyáltalán van. Hát léteznek azért eldugott törzsek persze még mindig, de azért a világ most már a műholdak megjelenésével, meg az internettel egy kicsit idézőlesen kisebb lett. Vannak klasszikus csokis cukrok például, amelyek szintén a karácsonyi édességek közé tartoznak, de a hóember ábrázolás például még azokon a helyeken is megjelenik, ahol egyébként nincsen hó. Karácsonykor vannak olyan helyek, ahol sokat utaznak, elsősorban a rokonokhoz persze, hát nálunk is ugye általában azt szokták mondani, hogy szenteste együtt van a szűkebb család, aztán 25-én már a tágabb család, de van, ahol csak 26-án megy a tágabb család valahová. Nálunk nagyjából ezek voltak a szokások, ahol én születtem. Aztán most például mi ugye 24-én is a nyosomnál leszünk egyrészt, meg 25-én is majd a nyosomnál leszünk, 26-án pedig unokaöcsémnél, tehát gyakorlatilag most is rokonlátogatás lesz a karácsony egy ideje, de sokan egyébként a világban hazatérnek a karácsonyi időszakra, néha karácsonytól egészen új évig, tehát azért elég komoly mozgások vannak ilyenkor Európában főleg. A szilveszter tipikusan az, amikor mindenki elmegy valahova ünnepelni, mulatni, jól érezni magát, ha teheti, más nem rokonokhoz, ismerősökhöz, házi buliba, rendezvényre. Vannak, akik egyébként csak békésen kocintanak. Sokan azt mondják, hogy hát ez a felfokozott állapot, hogy várjuk, hogy majd valami jó dolog történjen az év utolsó napján, aztán nem történik semmi, az biztos, hogy csalódás, mert hát az ugyanolyan nap, mint a többi. És hát ez is egyfajta gondolkodásmód, és azt gondolom, hogy van benne sok igazság, de azért a szállodákban tényleg rengetegen megfordulnak, buliznak, mulatnak Magyarországon és Európa jó pár helyen, sőt az egész világban az egy tipikusan erős időszak. A karácsonyban pedig a szokásaink változtak itt Magyarországon, Közép-Kelet-Európában, de főleg Magyarországon. Mert 20 évvel ezelőtt még nem tudtuk elképzelni azt, hogy kimozdulunk a karácsonyi időszakban, valahova elmegyünk, hanem csak a családdal valahol valamelyik rokonnál vagyunk, mondjuk nagyszülőknél például. Most már van olyan, hogy az egész család elmegy egy szállodába. Belföldre egy wellness hotelben, nagypapa, nagymama, mindenki együtt ott van, és hát nem is biztos, hogy ez olyan hatalmas összeggel többe kerül, mint hogyha egyébként otthon mindent bevásárolunk, meg hát nyilván nem kell mosogatni, kiszolgálni, meg rendet rakni, tehát vannak azért előnyei is, meg hát komoly élmény is igazából mindegyik időszak. A szállodák meg felkészültek arra, hogy most már azért van ünnepi műsor, nagyon szépen feldíszített fenyő, ahol az ajándékokat is meg lehet találni majd, tehát azért gondolnak a kisebbekre, nagyobbakra is, úgyhogy ez most így divatba jött nálunk, ami még mindig nem azt jelenti, hogy egyáltalán megközelíteni a karácsonyi foglalások száma a szilveszteri foglalások számát, de mondjuk a tavalyihoz képest például már 10%-kal nőtt, hogyha meg mondjuk nagyobb időtávra megyünk vissza, akkor annak meg többszöröse. Vannak, akik külföldön karácsonyoznak, az exotikus úti célok közül Délkelet-Ázsiában Tájföld például népszerű a magyarok körében, a Maldív-szigeteknél már ugye csúcsot is döntöttünk, és 3500 volt az első csúcs eredmény, utána ez 4500-ra emelkedett, hát lehet, hogy most megint majd a mostani téli időszakban, vagy február végén meglátjuk, de akár 5000-re is nőhet az ott pihengető magyaroknak a száma, nagy sláger lett a Maldív-szigetek. Természetesen ez a szám nem mérhető mondjuk a Horvátországban nyáron látogató magyar turisták számával, ott is csúcs közeli helyzet van, 700 000, hát ez nagyon komoly szám, ennél biztos, hogy több lesz majd a Horvátországból látogató magyarok száma, de ehhez képest ugye nyilván eltérő az, hogy mennyien voltak itt, vagy mennyien mennek majd a Maldívra. Ami viszont még jóval népszerűbb Maldívnál is, az a Dubaj. Dubai szilveszter, dubai karácsony, úgyhogy sokan mennek ide is az egzotikus helyek közül, a Kanári-szigetek még szintén népszerű, és a városlátogatások. Tehát Rómába, Londonba, Párizsba is mennek magyarok. Róma különösen populáris, de ezt általában a karácsonyi időszak után teszik meg. Ugyanakkor Dubajban vannak, akik már a karácsonyi időszakra is így kimennek, és akkor ott jól érzik magukat. Már hozzáteszem főleg azok, akik mondjuk azért olyan élethelyzetben vannak, hogy inkább elutaznának valahová. Hát nyilván mindegyikünknél előfordulhat olyan, de hát azt gondolom, hogy mindig jobb ezt pozitívan megélni, mint elkeseredni. És hát az is érdekes, hogy a karácsonyi vásárokba természetesen bőven megyünk, erről már a múlt heti műsorban meséltem önöknek, tehát Bécs, Pozsony, a legnépszerűbb a Gráci vásár, Salzburgig is elmegyünk, de a német vásárokban is vannak bőven magyarok. Zakopane, az volt nagyslágerünk a mostani időszakban. Tehát mindenki Zakopanéba ment Lengyelországon belül. Zakopanéban annyi magyar busz volt, hogy tényleg alig tudtak már parkolni, és ez gyakorlatilag ez úgy nagyjából 23-áig, tehát a mai napig tart, és már nem az ismétlését hallgatják a műsornak, tehát tényleg így 23-án még vannak buszok, és akkor 24-én viszont már oda nem megyünk, tehát az már nem gyakorlat, hogy mondjuk egy lengyelországi szállodában töltsük az ünnepeket. Ha már elmegyünk, akkor azok mennek el, akik valamilyen exotikusban, vagy egy magyarországi wellness szállodában akarnak karácsonyozni. Elsősorban ez a jellemző az utazási szokásainkra. Persze hát kivételek mindenképpen vannak. Hölgyeim és uraim! A karácsony előtti utolsó világszámot hallották a mai szombaton itt az Inforádióban. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Még a szilveszteri időszakról mesélek majd önöknek, úgyhogy azt is érdemes lesz meghallgatni. Aztán pedig jön 2024. Remélem, hogy akkor is sokat lesztek majd együtt a világszámmal itt az Inforádióban, mert hogy azt gondolom utazni képzeletben és a valóságban is nagyon jó. Boldog, békés karácsonyt kívánok önöknek és a kedves családjuknak is. A műsorvezetőt Kis Robert Richárdot hallották.